A következő napokban. Az első 48 órában alig szivárgott ki információ arról, hogy pontosan mi is történt Kosagacsban. A Kreml, ahová a színfalak mögött a nemzetbiztonsági főtanácsadó Nikolaj Patruzsev vette át az irányítást, nem merte bejelenteni Vlagyimir Putyin eltűnését. Hezitáltak, hogy mit mondjanak az orosz közvéleménynek, hiszen valójában tényleg nem tudták, hogy hová lett. Az űrzavart az is fokozta Moszkvában, hogy Putyin elnök helyettese, a többség által csak pehelysúlyú bábnak tekintett Dmitrij Medvegyev váratlanul bejelentkezett az irányító posztra. Igor Szecsin, a Rosznyevszky nagyhatalmú vezérigazgatója, aki Putyin évtizedes jó barátja és bizalmasa volt, Petruzsevet támogatta. De még így is hosszú órákat fecséreltek el azzal, hogy félreállítsák ezt a pojácát, ahogy Patruzsev Medvegyevet hívta. Az orosz titkos szolgálat információi alapján eleinte azt feltételezték, hogy Putyint elrabolták. Akkor még azt hitték, hogy él és erre készültek. De a helyszín felett többször is átrepülő MIG pilótákat kihallgatva egyre valószínűbbé vált, hogy Putyin talán mégsem a Mongólia légteréig kísért Falconon ült, hanem a szétlőtt UAZ terepjáróban volt, vagyis halott. Patruzsev ezek után kétszer is beszélt az amerikai elnökkel, de Joe Biden mindkétszer vehemensen tagadta, hogy Amerikának bármi köze lenne az eseményekhez. Elég meggyőzően bizonygatta, hogy elképzelése sincs arról, hogy Putyinnal mi történhetett. Náluk biztos nincs, még a feltételezés is sértő.
Ne kezdjük el egymást elrabolni, mondta vehemensen Patruzsevnek. A vadnyugat korszaka lejárt.
Az orosz-amerikai konfrontáció lehetőségeit véget is ért, mert Putyin meggyilkolásával Patruzsev már nem gyanúsította meg az amerikaiakat. A szétlőtt kisbusz elleni merényletet szóba sem hozta, mert szeretett volna Joe Bidennel bizalmas és lehetőség szerint szoros kapcsolatot kiépíteni. Patruzsev felfogta, hogy Putyin halál híre Moszkvában azonnal gyilkos belső harcot indít majd el, és azt feltételezte, hogy az utódlásért folytatott küzdelemben javíthatja a pozícióját, hogy neki van egyedül közvetlen vonal az amerikai elnökhöz. A kulisszák mögött közben nehezen kezelhető konfliktus gerjedt Washington és Párizs között. Az amerikaiak visszanézték a felvételeket, precízen megszámolták az UAZ-ból ki- és beszálló embereket, megjelölték őket, pixelekre szedtek mindent, és így elég gyorsan összeállt számukra, hogy valójában mi is történt. A franciák viszont mosták kezeiket, és közölték, hogy értik, sajnálják, de az ukrán idegen légiósok a felelősek, mert ezek szerint a saját kezükbe vették az irányítást, és ilyen fontorlatos módon vetettek véget Putyin életének. Bosszút álltak rajta a bűneikért. Valahol érthető. Erre persze senki sem számított, a francia titkos szolgálata legkevésbé, és mire megértették, hogy mi történt, addigra az ukránok felszívottak Dubájban. Úgyhogy most nagy erőkkel keresik őket, és ha megtalálják, nem ússzák meg, ezt megígérik, de egyelőre nem tudják, hogy hová lettek. Az amerikaiak ebben persze kételkedtek, úgyhogy maguk is keresni kezdték az ukránokat, de utólag csak a Dassault Aviation Dubai hangár garázsáig, a Falcon Aviation Service épületeig tudták visszakövetni Kuduhov gépét. A műhold felvételek bizonyították, hogy a gép begurult a hangár épületbe, de nem láttak onnan senkit sem gyalog kijönni. Más gépek viszont kigurultak a hangárból, de ezeket lekövetve a szálak elakadtak Rio de Janeiroban, Párizsban és Genfben. Csápok, hangárok, fedett reptéri parkolók nyelték el az utasokat. Az amerikaiak ezek után a Dubajban szintén eltűnt William Wolf kézrekerítését követelték a franciáktól, de nemzetközi elfogató parancsot nem adtak ki ellene. Főleg, mert Putyin eltűnését követő napokban az ukrajnai fronton az orosz hadsereg abba hagyta a támadó hadműveleteket olyannyira, hogy néhány szakaszon ideiglenes tűzszünet állt be. Sokan a pár héttel korábban kinevezett Oleg Gorzsekint sejtették a változások mögött, pontosabban az orosz hadsereg professzionális elitjét. Azt a szándékot, hogy persze emelt fővel, de most már be akarják fejezni az értelmetlen ukrán vérontást, így is lehetett értelmezni a legújabb fejleményeket. A CIA közben a geolokációs műhold felvételeken azt érzékelte, hogy különböző méretű és szervezettségű fegyveres csoportok hagyják el az ukrán hadszínteret, és indulnak Moszkva felé. A leglátványosabb ilyen masírozást a konvoj magánhadsereg produkálta, amely Putyin eltűnése után 3 nappal közleményt adott ki arról, hogy Moszkvába vonul a helyzet stabilizálása érdekében. Az orosz média felett hirtelen megszűnt a kontroll, és mindenki azt próbálta kideríteni, hogy mi lehet az a helyzet, amit stabilizálni kell. A konvoj tulajdonképpeni tulajdonosa Arkadyi Rotenberg volt, egy dús gazdag oligarha, aki egykor olyan közel állt Putyinhoz, hogy amikor évekkel ezelőtt leleplezték az orosz elnök $1,5 milliárd gelendzsiki kastélyát, ő magára vállalta. Mármint, hogy ő a tulajdonos, és Putyinnak semmi köze hozzá. Elvitte helyette a balhét. Most Rotenberg volt az első, aki nyilvánosan benevezett az utódlási harcba, és vitte magával a katonáit is. A hírek hallatán Amerikában először a republikánusok, aztán már a demokraták is azt kezdték mondani, hogy jól van ez így, szabad utat kell engedni az eseményeknek, mert megfelelően alakulnak a dolgok, akármi történt is Putyinnal. Hiszen a fordulat Amerika szempontjából kedvező. Az ukrán front egyre több pontján áll be ideiglenes tűzszünet, miközben Oroszországban mindjárt egymásnak esik az elit. Vagyis közeleg a káosz, ahogy arra számítottak is. Oroszország befelé fordul, többé már nem lesz ereje a világ különböző pontjain felfordulást okozni. Afrikát úgy emlegették, mint az első orosz fekáliától mentesített kontinenst. Joe Biden kezdett kísértésbe esni, hogy a közelgő választásokon ki kellene játszania ezt a kártyát és felfedni néhány olyan részletet a történtekből, az abban játszott szerepéből, ami növelni a népszerűségét. Így aztán egy héttel Putyin eltűnése után az amerikaiak békén hagyták a franciákat, az ukránokat és William Wolfot is. Nem keresték többé. A világ ekkor már szinte biztos volt abban, hogy az orosz elnök meghalt. A 10. napon jelent meg a Reuters hírügynökség beszámolója arról, hogy valójában mi történhetett. A nemzetközi nyilvánosságban ez a verzió eresztett gyökeret, később ez lett az alap, ez határozta meg a narratívát. Az idő múlásával egyre többen már csak erre emlékeztek. Még a kételkedők is a Reuters bennfentes információihoz viszonyítva magyarázták a saját összeesküvés elméleteiket. A Reuters azt állította, hogy minden valószínűség szerint egy Putyint gyűlölő orosz pilóta Oleg Bugajev magánakciójával kezdődött az események tragikus láncolata. Az oknyomozó újságírók kiderítették, hogy Bugajev, aki eleinte támogatta ugyan az oroszok ukrajnai hadmozdulatait, a végén mégiscsak Putyin ellen fordult. A nemzetközi repülési embargó miatt ugyanis olyan rosszul keresett, olyan súlyos életszínvonal csökkenést kellett elviselnie, hogy már fodrászra sem telt neki, a felesége vágta a haját. Putyin megalázta őt és az oroszokat. A moszkvai panel lakótelepen, ahol élt, az újságírók találkoztak a szomszédjaival, és kiderítették, labilis, kiszámíthatatlan személyiség volt. Vagyis érthető, hogy egy gyenge pillanatában öngyilkos merényletet kísérelt meg Vlagyimir Putyin ellen. Az orosz elnök ezt aztán túlgondolta, magukat megnevezni nem kívánó magasrangú orosz források szerint, még az utolsó óráiban is a nyugatra gyanakodott és rettegett az atomháborútól. Azt hitte, hogy a nyugat ezt akarja, eltörölni Oroszországot a föld színéről. Ezért indult el a legbiztonságosabb atombunkerja felé, az Áltájba, sőt, Ogyesszára sem bosszúból, hanem inkább azért dobott gravitációs atombombát, hogy világossá tegye, a lokalizált konfliktusokban tudja elképzelni ilyen fegyverek bevetését. Ő biztos nem fog ledobni komoly nukleáris fegyvert, ezért dob le most egy kicsit. Putyin korábban is erre gondolt, amikor atombombákkal fenyegette a nyugatot, csak mindig félreértették. Hát most is. Az idő eltolódás, az éjszakai időpont és sok minden más miatt a világ sajnos nem reagált megnyugtató módon, miközben ukrán gerillák a határ mongol oldaláról rakétával rálőttek a Kos Agacs felé közeledő elnöki különgépre. A valódi mongol szál sosem derült ki. A Reuters több titkos szolgálati információra is hivatkozott, amivel alátámasztotta az ukrán merénylőket feltételező elméletet. A Reuters szerint az ukránok körülbelül úgy próbálták lelőni Putyin Iljuzsin repülőjét, mint ahogy Putyin parancsára 2023. augusztusában Moszkva közelében az oroszok lelőtték a Wagner zsoldos vezér Jevgenyi Prigozsin magángépét. Prigozsin gépe azonnal leesett, Putyiné viszont sikeres kényszer leszállást hajtott végre. A Reuters úgy gondolta, hogy Putyin túlélte a landolást, de az ukránok újra rálőttek, amikor a testőreivel autóba szállt. A hírügynökség megszerzett néhány olyan orosz rendőrségi dokumentumot, amelyek beazonosították a Putyin autóját szétlövő Hellfire rakéta maradványait, sőt, még helyszíni fotókat is tartalmaztak. Az amerikaiak 2022 ősze óta látták el az ukránokat Hellfire rakétákkal, hívta fel a figyelmet az összefüggésre a Reuters, tovább erősítve ezzel az ukrán elkövetőkre vonatkozó feltételezést. A hírügynökség beszámolója után egy nappal az ukrán elnök Volodymyr Zelenszky kormánya nevében magára vállalta a felelősséget a merényletért. Igazságot szolgáltattunk, jelentette ki az ukrán elnök egy patetikus tévébeszédében, ami még szó fűzésében is lemásolta Barack Obama fehérházi nyilatkozatát 2011-ből, amikor az egykori amerikai elnök bejelentette Osama Bin Laden likvidálását. A világ lényegében elfogadta ezt a magányos merénylők kezdte, aztán ukrán gerillák befejezték verziót. Amerika és Franciaország neve sehol sem merült fel, a francia idegen légió szerepe nem derült ki, az amerikai és a francia titkos szolgálat semmilyen összefüggésben nem került szóba. Szemtanú nem maradt, hiszen halott volt a Kremlbe becsapódó Oleg Bugajev épp úgy, mint a cukorkirály Kuduhov, vagy éppen Putyin testőrei, pilótái, lényegében mindenki. Csak a két fekete tatár, Csejhun Öktem és Halife Özurgáncsi maradt életben a világvégi kosagacsban. Az ismerőseiknek ők kicsit másképp mesélték életük kalandját, a történetnek azt a kicsi részletét, aminek a szemtanúi voltak. De pár nappal később halálos áramütés érte mindkettőjüket. Munkahelyi baleset a Csujkiszkiji főút mellett kidőlt villanyvezeték helyreállítási munkálatai során. Összeesküvés elméletek persze mindig felütik a fejüket. Putyin halálával kapcsolatban a legelterjedtebb az lett, mely szerint valójában nem is az ukránok végeztek vele, hanem a Wagner egykori zsoldos kapitánya, Jegvenyij Prigozsin. Igenis ő állt bosszút. A kételkedőknek a Konteo hívők előadták, hogy amikor Prigozsin gépét Moszkva közelében lelőtték 2023. augusztusában, akkor az utas listán ugyan 10 név szerepelt, de csak 8 holttestet találtak, 2 hiányzott. Mint az később bizonyíthatóan ki is derült, még a világ sajtó is beszámolt róla, 20 perccel később egy pontosan ugyanolyan Embraer Legacy gép is felszállt Moszkvából. Ez is a Wagner tulajdonában állt, de ezen csak ketten ültek. Az első gépről hiányzó 2 fő. És amikor az elsőt lelőtték, ez a gép visszafordult és épségben leszállt az Osztafjevói repülőtéren. Hát azon ült Prigozsin, mert az utolsó pillanatban igenis fülest kapott, hogy a gépével együtt le akarják lőni. Aztán eltűnt. Felszívódott. Hiába hazudta a Kreml, hogy beazonosították a holttestét. Most pedig bosszút állt.